Elfelejtettem mondani az elején is, hogy a kispárnákat nyugodtan tessenek előre. Na, akkor most tulajdonképpen a második részre egy kicsit a temetkezéssel, ugye az első részben úgy próbáltam megvilágítani a régészeknek, amit a régészeknek egy-egy ellentmondását, most pedig rátérünk a sírokra is, de közben lesz egy kis régészet még, mert az 1965-ös feltárásról azért még fogok beszélni, mert az nagyon lényeges, mint ahogy már egy-két mondattal utaltam is rá. Itt tetszenek látni egy kőládát, amit tulajdonképpen a mai napig Szent István temetkezési helyének tartanak. Különböző okoknál fogva, de igazolatlanul, amint tetszenek olvasni, 1803-ban találták Székesfehérváron. Nagyon érdekes dolog, hogy így egyben épségben megtalálták, repedések még nem voltak rajta, épségben megtalálták, de hozzá kell tennem azt, ugye ez 11. századi mondjuk, hogyha a szentbeavatás idejéből veszük még mindig 11. századi, ugye már 1803. Egy 11. századi komoly, nagy darab kő megmarad máiglan, ugyanakkor Szent István bazilika építéséből 9, azaz 9 kőtöredék marad. Szóval ezek óriási ellentmondások. Na most, a tudományos kutatás azt mondja erre, hogy ez azért maradt meg ez a sírláda, mert a török időben itatóvájú volt. Na most, ennek csak egyetlen egy baja van, hogy az itatóvájú ártatja, és azért mondja, hogy itatóvájú, mert ez a felső rész, ez le van kopva erősen, és az állatoknak ugye a nyaka lefogtatta azt a részt. Ez komolyan így le van írva. El is hiszük, nem kételkedek benne, de abban viszont kételkedem, hogy itatóvájú volt, mert az itató vájúaknak a elfolyóját hova szokták fúrni? Igen, ide valahol. Hol van ide fúrni? Na most ezt hogy tisztították ezt az itató vájúját? Sehogy. Tehát nem volt itató vájú nagyon. No, tehát mondjuk megmaradt a török időkből, nem volt itató vájú, de megmaradt. Jó, nincs semmi baj vele. Azt is elhiszem, de azt viszont már nem igazolta, hogy ez Istvánnak a nyughelye volt. Semmi sem utal rá. Semmi az égetre egy világon nem utal rá. De a feltevések ellenére, ami megszületett 1930-ban, Varjú elemérnek a neve azért fontos, mert ő a Szent Koronát is vizsgálta 1916-ban, és ő 20-22-ben írt róla. Nagyon-nagyon jó megfigyelése volt, mert ő volt az első, aki azt mondta, hogy a Szent Koronának a apostol képei azok ívesek voltak. Ő volt az első és utolsó sokáig, aki ezt mondta, még 1983-ban a aranyműves csoport le nem rajzolta, hogy miért. Ő még nem tudta megokolni, mert aztán utána a Varjú elemért letromfolták, és azt mondták, hogy ez nem igaz, lehetetlen, mert van olyan is, amelyik egyenes, van olyan is, amelyik visszahajlik. De az aranyműves csoport avval igazolta, hogy ugye dobozos foglalata van a tudományos, nem kell, hogy dobozos foglalatai vannak, és a dobozos foglalat is íves, ugye? Bocsánat, íves. Na most ahhoz, hogy egy ilyen dobozos foglalat ívét megcsinálják, hogy íves legyen, ugye, és szembenézetben egyenes, hát az a legnagyobb lényeg ebben, hogy ugye szembenézetben egyenes legyen, de oldalra pedig íves. Ezt hogy tudja megcsinálni? Úgy nem tudja megcsinálni, hogy egyenesre vágja, hanem úgy csinálja meg, hogy ilyen dombogra vágja. Így. Tetszenek érteni? És amikor ez íves lesz, és ráhajlítom a lemezre, akkor milyen lesz?
Egyenes.
Na most ez volt a legnagyobb, ez volt az igazolása annak, hogy ívesre készültek azok a képek, és nem pedig le, a keresztpántokat hajlították úgy, hogy eltörött. Na, ennyi Varjo elemére. De ugyanakkor ő volt az is, aki azt mondta, hogy ez a kőlábda Szent Istvánnak a műhelye, szarkofágja magyarul, és tehát 1930-tól kezdve úgyis olvashatjuk, láthatjuk, stb. Stb. Jó, a tudományos kutatás még mondta azt is, hogy Géza fejedelem nyughelye, mondta azt is, hogy Imre herceg, vagyis Imre királyfi nyughelye, de hát úgy, ahogy e kettő utolsót nem igazolták, úgy az elsőt se, tehát Szent István nyughelyét sem, de annak nevezik és tényként közlik. Szóval itt vannak a bajok. Én tisztelettel meghajlok minden feltételezés előtt, nincs semmi baj. De akkor feltételezésként közöljék, hogy az feltételezés. Hiszen maga a tudományos kutatás az, amelyik ragaszkodik ahhoz, hogy csak az legyen tény, amit igazolnak. Hát akkor önéki kellene az elsőnek lenni, hogy ezt kövessék. Tehát látni, nem ez az első példa, amit már említettem, de itt is ugyanaz történik. Feltevés, de 1930 óta ugye eltelt 71 néhány esztendő, és akkor a 70 év alatt tényé vált. De nem vált tényé, mert nem igazolták 70 év alatt sem. Kérem, menjünk tovább. Ezt pedig azért mutatom, mert nem csak Szent Istvánnak, ugyanúgy, mint ahogy Szent Istvánnak, nem találták meg a nyughelyét, hogy Szent Imrének sem, mert a Szent Imrét 96-ban, ez 91-es kiadás, Szabó Zoltán a két oszlop közé helyezi. Itt van mélyedés a két oszlop között, ez tény, van olyan távolság is, hogy oda befér egy szarkofág, de ő azt feltételezi, hogy ide temették Szent Imrét. Tehát Szent Imrének itt lenne a nyughelye. Ez a két pillér, ez meg is van még. Ezt láthatták ön is a felvételi rajzon, hogy ez a három, ez megvan. Hát ez a három osztat, vagy négy osztatú lenne, de itt nem rajzolta be, csak egy többet, nem tudom még. Ez számítógépes rajz. Biztos ívet nem, de tud ívet is rajzolni. Na, lényeg az, hogy Szent Imrének is ugyanúgy megtalálták a nyughelyét, mint Szent Istvánnak. Vagyis nem találták. Na, menjünk tovább. Na hát itt van, ezt azért van fejjel lefelé, mert ugye innen tetszenek bemenni a múzeumba, és a rokkertbe, és tulajdonképpen amikor itt, ez 36-os rajz, ezt nem tegy már, mint a lépcső az 1938-ban készült, de itt most pillanatnyilag egy híd van, majd azt tetszenek látni, hogy fotónál lefotóztam, hogy néz ki. És itt, itt van az a két épület, amelyik ugye íves apszissal rendelkeznek, és itt lehet látni azt, tessenek megnézni, ez a nagy épületnek a déli nyúlványa, alapjai, és akkor itt ez az íp pedig rám, nem rám egy, hanem itt van egy lyuk, itt. Ez egy sírhelyet jelöl, ezt említettem önöknek, hogy egy 11. úgymond 11. századi építmény falát meg kellett bontani, meg egy 12. századit is, hogy ide a 10. századi sírt letegyék. Na most azért el lehet képzelni azt, hogy miért nem adnak közre adatokat. Már több évszám, ugye másfél évszázad a minimum. Ugye már 62 óta nem adnak közre, a régészet. 94 óta pedig az embertan tudománya, antropológia. Hát ezért többek között. Na most tulajdonképpen az antropológiának nagyon lényeges lenne a fekvési ideje, tehát a csontmaradványok fekvési ideje és a szint magasságai. Ugyan itt csak relatív időben beszélhetünk, mert nincs olyan szint, amit abszolút meg tudtak volna határozni, hogy mikor készül. Tehát nincs olyan, hogy meg tudták határozni, hogy a Szent István bazilika, már mint ennek az épületnek ez a Szent István bazilika feltételesen, hogy annak a szintje ekkor és ekkor készül. Hanem úgy a szintmagasságok és az időben való keletkezésük relatív, tehát viszonylagos. mindent viszonylagosan határoznak meg. Nem tudnak másként, mert nincs egyetlen egy adat, amelyik azt mondja, hogy ez az épület Szent István kori lenne, ekkor és ekkor épített. A másik nagyon lényeges, hogy itt is találunk egy abszist. Na most ezen délkelet felé fordul ez az abszis, akkor kérdés, valami, bocsánat, ez a délkeleti, ez a déli, de délkeleti, ez az északkeleti, bocsánat, ez északkeleti, ez délkeleti. Na most kérdés az akkor, az milyen mauzoleumnak volt az abszisa? Ez a 65-ös. Ez is nagyon lényeges, az észak meghatározása. Tehát fogok egy olyan rajzot mutatni önöknek, amikor az rajzokon meglévő északokat tettem egy színbe, és az épületeknek a hozzávaló viszonya katasztrófa. Na most, ha tetszene tudni, hogy mit jelent egy építészeti rajzon az észak, az a legfontosabbak egyike, akkor ilyet nem követhet, nem ilyet, majd olyan amit mutatok, nem követhetnek el. Igen, mennyi követ? Tehát ezt a... Igen, itt is itt van, ez a délkelet, igen, délkelet. Ezt csak mutatom önöknek, hogy itt van az a rész, amikor ráépítkeznek. Tehát lehet látni, hogy ráépítkeztek, ez a fal ráépítkezett a másikra. Amit említettem már önöknek, hogy hát az egyik 11. századi, ugye, feltételesen, a másik 12. századi, akkor melyik volt elő? És akkor hova tűnt? Mert akkor ahhoz, hogy ráépítkezem, ahhoz el kell tűnnie a falnak. Hát nem tudok ráépítkezni akkor. Igen, menjünk tovább. Egy pillanatra legyen kedves, hogy visszanak. Hát itt is, tessenek megnézni, ott van az a nyilacska bal oldalán felül, az az észak, és itt is van egy észak. Tulajdonképpen ennek párhuzamosnak kéne lenni. Tehát nem párhuzamos. Na most, ha én párhuzamosnak akarom feltüntetni, úgy vetítem rá, akkor nem ennyire lógok rá erre a falra, hanem még jobban, ugye? Mert ezt én párhuzamosra akarom, tehát kiegyenesítem, akkor ez a fal erre fog mozdulni, akkor az egész erre. Tehát még jobban rá kell építeni, rajzolnia. Hát akkor melyik az igaz? Most ez a fal rajz az igaz, vagy pedig ez a két északi jel az igaz? És a következő kérdés. Hát ez ugyanaz, amit említettem, csak különböző rajzok, mert azt is szeretném láttatni önökkel, hogy különböző korokban az észak nyíl, vagyis az észak iránya mennyit változik. Az egyik erre mutat, a másik arra mutat. Itt is lehet látni, hogy az épületnek az északi rajzát, vagyis északi irányát rávetítettem a 65-ös ásatás északi irányára, és akkor tessék el ezt ide vetíteni, és akkor nem erre fog elmozdulni, ugye, hogy az első északi, az előző északi összerajzolásnál lehetett volna látni, hanem erre felé mozdul el. Akkor most hogy rajzolnak az ottani emberek? De mit szeretnének ebben tulajdonképpen, vagy nem gondolják azt, hogy egy valaki utána néz? Hát ezek alapvető dolgok az északi jelölés. Igen, északlárban, az északi bondlárban van. Na persze, nem 30 éven belül történt. Jó, köszönöm. Na most ezt azért mutatom önöknek, ami lehet olvasni, és nem lehet olvasni, de lehet olvasni oldalirányba, hogy ezek római építésűek, ezek az épületek, és azoknak a fürdőtelepe. Annak a fürdőtelepe, annak az épületnek. Tehát itt is van tisztességgel abszis, és akkor rámerőleges abszis is van. Itt van két mauzoleum, meg ott is, de ez fürdőtelep, nem mauzoleum. Tehát valahol egy kis hasonlóság van, ez nem azt jelenti, hogy az római, csak hogy valahogy így lehet az, hogy van erre is két abszis, meg amarra, rámerőlegesen megint van egy félre abszis. Ez csak így lehetséges. Még egy példát hozott, tessék szersen. Ez pedig Akvinkumból, itt tetszenek látni. mondhatni ugyanaz a két apszis, ugye, csak azért ott van, itt van, ugye, kedves egészsége, mert a Fehérváron a belső az kisebb, a külső a nagyobb, itt fordítva, de itt is megjelenik az apszis. Mert nagyon érdekes, hogy arról a fehérvári apszisról nem beszélnek, semmit sem írnak le. Erről leírják, hogy az, vagyis arról, hogy az két mauzóleum, az temetkezés rendben, de a további kedves egészségére igaz, a többi részéről nem szólnak egy szót sem. Hát pedig el kéne magyarázni, hogy tulajdonképpen mi volt az a másik apszis, vagy milyen volt például az építőköveknek az összetétele, milyen volt, stb. Szóval részletesen le kéne írni, de mint ahogy mondtam, erről se készült, meg hát azóta se készült. Leírás, fontos. Igen, köszönöm. Hát ezt csak azért hoztam önöknek, mert beszéltünk arról, hogy az első, a legmagasabb ponton volt ez az úgynevezett négy karéjú kis templomocska, de hát ezt középkorinak tekintik, holott itt sincs pontos időmeghatározás és szintmeghatározás, hanem nincs optimális, hanem csak hozzávetőleges. Tehát nem tudják meghatározni, de azt mondják, hogy ez középkori, holott ez ugyanúgy római kori lehetetlen, sőt, ezek az épület, itt van két ilyen pillér alapozás, az például római kövek alapjainak. Na jó, erre azt mondják, hogy a római köveket Akvintumból hozták, innen hozták, ahonnan hozták, sőt, volt olyan eset, hogy azt említették, hogy van egy oklevél, ami Óbudáról vitteti a követ, és kiderül, hogy az oklevél nem azt mondja, hogy Fehérvárra viszik a köveket, hanem a Fehér egyházára viszik a köveket. Szóval ennyire nem tekintik alaposan át azt, amit, hogy is mondjam, igazolásként felhoznak, hogy Akvinkumból is került mai Fehérvárra követ. És ugyanúgy elő lehet keresni az oklevelet, hál' Isten megmaradt Mátyás korabeli oklevél, és leírja, hogy Fehér egyházára viszik a köveket, nem Fehér fára viszik a köveket. Na, ez is feltételezés, hogy ez középkori. A másik pedig már a Szent Péter Pálnak a két torony alaprajza, és azt feltételezték, hogy olyan sokszögzáródású volt még 1256 után, mikor a IV. Béla építkezett, ugye a tatárjárás után IV. Béla nagyobb városokat fallal akarta körbevenni, hát akkor kapta feltehetőleg a falakat ez a Fehérvár is, és annak idején így építkeztek, hogy csak azt a szentélyrészt csinálták, tehát a sokszögzáródású szentélyrészt, és ennek volt egy előtere, ebben az épületrészsel megmaradva, ez nem, tehát így nézett ki a templom tulajdonképpen. És két tornya itt volt. Hát ezt jó lenne axonometrikusan megrajzolni, hogy tulajdonképpen hogy nézhetett ki ez a templom. Na mindegy, derekánál két toronnyal. Ugye, mert körülbelül méretileg a derekához kerül. Igen, megint. Hát ez pedig azért érdekes, hogy ez is már a 90-es években született meg. Itt beszéltem önöknek, hogy ezt, amit itt tetszenek látni, szaggatottan, abból ezek a, hogy is mondjam, keresztrajzolatú keresztrajzolatú részek, amit megtaláltak. Tehát a többi, a szaggatott rész az csak feltételes. Ez pedig nem pláne, ugye, mert még a fal részt sem tudták megrajzolni. De így a mérete is. Ez volt az úgynevezett korai királyi vár, Fehérváron. Ez a legmagasabb ponton van, ugye, mert itt van a úgynevezett Géza fejedelem sírja, ugye itt van a IV. Béla temploma, és akkor ott merőlegesen, vagyis derékszögre rá, a falra derékszögre pedig a várnak a vége. Na most ezen belül van egy háromhajós alaprajzolat? Hát nincsen. Na most ha ez a király, korai királyi vár, ugye akkor Szent István korában megvolt, akkor 1031-ben, mikor a palást elkészült, mint miseruha megvolt, és a miseruhán meg azt mondják, hogy a fehér városban van. Na most ha a fehér városban van, akkor ebbe a korai időben ugye várat vagy kötve van véve, ha nem is fallal, de valamivel csak. De hát nincs körbe, vagyis úgymond ez körbe van véve, de a nagy boldogasszony temploma, amit úgy nevezünk most a bazilikára nevező, az nincsen, mert e falakon kívül van. Tehát akkor hol volt 1031-ben a nagy boldogasszony temploma? Kérdés, megint. Tehát ellentmondás. Mert nem benne van, hanem kívül van. De akkor hol volt ez a templom, ami benne van? Ez megint kérdés, sajnos nem tudjuk. Itt van a későbbi hozzáépítés. Ezt nem tudom tényleg miért építették hozzá, mert itt 2-3 méter van csak közte tulajdonképpen, és ezzel nagyobbodott ez a korai királyi vár. Most minek építették ezt a részt? Szóval ez is kérdés. Ez a kis rész, amit itt tetszenek látni, feltételezik, hogy ez a királyi palota helye. Ezt is meg kell mondanom, és körbe pedig úgynevezett papics falakból épületek voltak. A korai király váron belül.
Egy torzom méret.
Körbe. Tehát ennyit tudok mutatni önöknek, amit a tudományos kutatás felszáll. A korai királyi várból. Igen, köszönöm. Na, ezt is direkt fejjel lefelé tettem, mert ugye így jövünk be a temetőhöz, bocsánat, a romkerthez. És amikor ez az első, ez az öt sír, amit 1848-ban felleltek. Először ezt találták meg a hölgyen, ennek földnek a csontmaradványai vannak, és akkor hívták Hédi Jánost. A többit pedig ő. Ez egy hölgynek a csontja, ez egy úrnak a csontja, ez egy úrnak a csontja. Ez egy hölgynek, aki 7-8 hónapos gyermekét várta, úgy halt el. Ő pedig zúzott csontok maradványa, elszólt maradványa, így írják le. Na most, Érdi János ezeket a csontokat elviszi a Nemzeti Múzeumba, és ebből a csontokból ezek hiányoznak, csak a gyermeknek, a gyermeknek, amelyik még nem született, megmozzatnak a csontjai maradt meg. Tehát ennyi, a többi eltalódott. Tehát ezt a kettőt szorgalmazzák. Na most, a keresztmetszete majd tetszenek látni, hogy ez a sír, ez lejjebb van egy szinten, majd az is látható, csak hogy amit itt lehet elmondani önöknek, aztán majd részleteiben úgy is fogjuk látni. A hölgy későbbi folyamán is megmarad épségben a csontjai. Az úrnak van egy várcsont törése, ami a felfarnak a felső része az ide kerül, de úgy, hogy hozzá nem nyúltak azóta, mióta eltemették, akkor ide be van préselve, hogy tetszenek látni egy kardikó, ezt ő írja, egy kard. Na most azt nem tudom, hogy mikor tették oda, mert úgy fér csak ide be, hogyha ez a csontja el volt törve. Mert ha ez nem lenne eltörve, akkor nem férne ide be, ez a másik. Akkor itt tetszenek látni egy lyukat majd a kezébe, itt pedig nem is a kezébe, bocsánat, rosszul mondom, a keze fején van, akkor itt van egy körmeneti kereszt, ez pedig úgy van, hogy csak megmutatni tudom, hogy ki van csavarodva, így van lerajzolva, komolyan így van lerajzolva, és ennek a tetején van. Tehát nem benne van a kezébe. Még a körmeneti keresztje, jó, az is kérdés, hogy a körmeneti kereszt hogy kerül oda. De most azon ne is akadjunk fent, hogy egy királysír van körmeneti kereszt. Hát azért van körmeneti kereszt, mondja a tudományos kutatás, mert harmadik Béla Egyiptomnak a keresztes háborúban szerepet kellett volna vállalnia. Azért van körmeneti keresztje a Síriában. Itt van a mellén egy kereszt, vagyis egy enkorpium, ilyen hirtelen nem jut eszembe, szóval valamit tartottak benne. Gyerekezett, vagy csak sok minden már nem jut eszembe, mert a sok között. Tehát ez egy gyereket tartott, és többet meg, ja, hát a sarkantyút kell említenem, és akkor még a gyűrűt kell említenem, és van egy úgynevezett karperece, de az itt van fönt a könyökén, és nem két darab van, holott kettőnek kéne lenni, hanem csak egy van. Két ennyit pillanatnyilag, és akkor a következőt kérném szépen, ezt megtetszett neki jól jegyezni, nagyon lényeges. Na most, ez egy keresztmetszet. Itt tetszenek látni, hogy az egyik férfiú, az ebben a sírban található, e sír alatt pedig van egy úgymond járószín, nem tudom más mondani, ez egy járószín, utána egy szinten följebb lehet találni ez a férfiúnak a sírládája, ez a hölgyé. Na most, akkor temetették így ide a férfiút, amikor ez a sír tető már be volt törve. Mert ha nincs betörve, akkor körülbelül idáig lóg ki a sír teteje. Tehát ez az első temetkezési hely. Utána tessék szépen, ja, még mondok lényegeket, még azért elmondom, ez a tetőrész, ugye? Akkor itt tetszenek látni az égetett réteget, ez a fekete. Utána van különböző réteg, akkor a tetejére rá van téve egy sor faragott kő, de amikor én átfutok e fölött, akkor hibát követek el, mert mit tetszenek látni? Hogy a két ládára, mind a két ládán rajta van a kő. Ez annyit mit jelentett? Többek között azt, hogy egyszerre, vagyis ott volt mind a kettő már, amikor azt a kősort hárapták. Ennyit mondhatunk pontosan. Akkor fölötte pedig egy úgynevezett vörös padlat van, és ezt a vörös padlatot a 12. század elejére tatták át. 12. század elejére. Na most azt tudjuk, hogy Antiochia Anna az 1184-ben hal el, feltehetőleg, 83-84, és harmadik Béla pedig 1596-ban. Na most, ez a 12. század vége, mind a kettő, de ez 11. század elejére, sőt, 11. bocsánat, rosszul mondom, még egyszer. Tehát, ezek 12. század vége, ez a padlat pedig 12. század eleje, vagy 11. század vége, vagy elejére datálja, ők pedig elhúztak a végén. Tehát itt megint gond van az idő megjelölésével, mert ez nem lehetséges, ugye? És ráadásul ez a szín még boldogatlan volt. Tehát Érdi nem írja azt, hogy bármelyik szint is bolygatott lett volna. Tehát bolygatatlan. Akkor itt viszont az idővel vannak gondok megint. Tehát itt nem érdekes tulajdonképpen, csak azt akartam mondani, első, az biztos, hogy egy első temetkezési, tehát itt a sorrendre utalok most. Az az igazság, hogy a síroknak az érintkezései miatt nem csak a kettő itt egymás mellett, hanem az egymás mögöttiek is érintkeznek egymással, ez pedig annyit jelent, hogy a síroknak az építési sorrendje meghatározza a temetkezés sorrendjét is tulajdonképpen. Tehát építészetileg is kizárt az, hogy itt a harmadik Béla, király és Anna a felesége lett volna eltemetve. Mert időben nem egyezik, mert a következőt majd tetszenek látni, miért nem, nézzük akkor a következőt. Azért nem, mert ugye itt van az első sír, amit eltemettek, és nincs semmi mér tulajdonképpen, itt van az a pillér, amiről beszélünk. Ott tetszenek fölül látni a keresztmetszetet, hogy ez egészen végig megy ez a gyáros szint, tehát tulajdonképpen egész itt alapjában véve megtalálható az a gyáros szint, mert ugye itt van az oszlopnak a közepe, és még jóval túlnyúlik ez a gyáros szint, tehát itt is lehet látni.
Igen.
Akkor jön a második, ugye, a második a temetkezés, az, az a elszort, zúzott csontok elszort maradványai, ez meg meghatározza ez az alapfal, amit tulajdonképpen egész lehatol a járos szintig. Tehát az is időben meghatározza az építését. Tehát ez az volt az első, ugye, ez a második építkezése, tehát temetkezés is egyben, igen. Itt most a sorrendeket nézzük. Ez tulajdonképpen mindegy, hogy mikor teszik ide a hölgyet gyermekével, mert időmeghatározásban nem játszik szerepet tulajdonképpen, hanem a következő. Az pedig lenne ez, mert ez érintkezik vele. Itt van ugye az első építkezés, de nem látjuk, mert egy szinten följebb van. Utána ez érintkezik, ez a második. Másodikat meghatározza az oldalfa, eznek az építését meghatározza a másiknak a keleti oldala. Tehát ezt építették következőleg, igen. Hát és utána pedig nem, ezt építették, ezt. De ennek meg meghatározó a felső széle, ugye, mert ezzel úgymond egy szintben van, és érintkezik egymással. Tehát a sorrend az, hogy itt, amit nem látunk, első, második, harmadik, negyedik építkezése a síroknak, és temetkezési sorrendje. Tehát azt mondja, Antiochia annál meghal 1183-84-ben, ugye? Ő pedig 1196-ban. Tehát ő előbb elhunyt, mint Emesz. Akkor az építkezés meg pont fordítva van. Tehát maga az építkezés sorrendje kizárja azt, hogy azok a személyek lehetnek benne, akik elmondanak. Igen. Hát ezt azért vetítettem ezeket a részt, hogy maga az építészet is kizárja. Tehát egy maga az építészet kizárja azt, hogy ott azok a személyek légyenek, akiket elmondanak nekünk, vagyis állítanak már mióta. Na most Érdi János megtalálta ugye 48-ban őket, 62-ben Pálffy László, Pálffy Károly, aki a városnak a helytartója volt, elment a Nemzeti Múzeumba valami ügynévfogva, akkor Érdi ott elmondta, hogy hát van itt egy királysi, vagyis van egy királycsontvázunk, akkor fel volt háborodva a Pálffy Károly, a királyoknak a csontja csak úgy fiókban és egy almáriumban van, akkor Tudományos Akadémiának levelet küldött, kérte tőlük, hogy menjenek kedvesek és határozzák meg, hogy valóban az a király van, akkor megint Érdi Jánoshoz került a dolog, ugye, mert hát ő ásta ki, és megint elhatározott, vagyis megállapította, hogy az harmadik Béla magyar királyunk, és pedig le hogyan állapította meg? Úgy állapította meg, hogy ez a bizonyos enkordium, tehát erekje tartó, csak a deszpotésznak jár. Na most tudjuk azt, hogy harmadik Béla király, ugye volt 10-esztendől 16 töltött, volt a deszpotész is, mint a király után az első, vagyis a bizánci császár után az első, bocsánat. És ennek okán kapta Béla, tehát harmadik Béláról van itt szó, aki ezt kapta, ezt a megkeresztet. Erre már 1872-ben vizsgálta Henszman Imre, az, aki ásott, vizsgálta a bizánci császároknak a viseletét és a császárnőknek, és nem tudott kimutatni a deszpotésznél megkeresztelt, hogy az a viseletéhez tartoznak. És már 72-ben azt írta, hogy ha Érdi János ki tudja mutatni azt, hogy a deszpotésznak volt megkeresztje, akkor elfogadja azt, hogy harmadik Béla volt. Hát erről egy szó sincs azóta sem, hogy volt egy ilyen kitétel, és Felsman Imre ezt feltette ezt, sőt, kételkedett benne, hanem egyszerűen fogták, elfogadták Érdi Jánosnak a feltevését, vagyis állítását, inkább azt mondom állítását, és attól kezdve, tehát 1862 óta ez harmadik Béla király sírmaradványa, ugye? De semmi más nem utal rá. Na most hozzá kell tennem azt, hogy ez az úr, amellett, hogy különböző töréseket szenvedett anélkül, és csontáthelyezéseket szenvedett anélkül, hogy hozzáértek volna, ráadásul még a csigolyáinak születésénél fogva, és nem pedig időspori elváltozások miatt, születésénél fogva, a baloldali csigolya magassága az kevesebb, mint a jobboldali. Ez annyit jelent, hogy balra hajlott hátú, kupos ember volt. Na most, harmadik Bélára királyunkról van leírás, egykorú leírás, hogy Isten mindennel megáldotta, ami a királysághoz kell, ez felsorolja, hogy testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt. Na most egy kupos emberről nem érnek ilyesmit annak idején, hogy dérceg ember volt. Ez pedig le a másik. Tehát Érdi János 1862-es megállapítása alapján mai napig állítja, hogy az az. Vagyis az van a sírládában, most bent van a budai templomban, Mátyás templomban, vízsír helyet kapott a 19. század végén, és azóta úgy tartják, hogy az, de senki nem igazolta. Még egyszer meg kell mondani, hangsúlyozni kell, ez is ugyanolyan állítás, amit senki sem igazolt. Orvosi vizsgálatok voltak, de az orvosi vizsgálatok sem igazolták azt, hogy az harmadik Béla magyar király sírmaradványa. Azt csak elmondta, hogy milyen volt a vércsoportja, stb. Annak a csontmaradványnak. Arról se beszél egyetlen egy orvosi vizsgálat sem, hogy kupos ember volt. Tehát a csontja, sőt, nem csak azt mondják, hogy a csigolyáknak a méretei voltak különbözőek, hanem a bordáknak a formája az egyik ívesebb volt, ugye, amerre hajlott, a másik pedig kevésbé íves, de és a születésnél fogva. Na most tetszenek majd látni, hogy itt még, vagyis ott a rajzon még megvoltak a bordák, de majd lesz egy olyan fénykép, hogy ez meg van is kép, hogy 1900-ban már hiányzanak a bordák, de a csigolyák még megvan. De arról sem írnak egy szót sem. Igen? Hát ezt csak azért mutatom önöknek, hogy ez az egyetlen szintmagasság, és ez a kő maradvány, ez a két sor alapján feltételezik Karolenszki alá, hogy itt volt István király, hogy lapozhatunk. No, itt ezt azért mutatom önöknek, mert ez egy nagyon tanulságos kép, itt nagyon jól lehet látni, hogy a bordák milyenek voltak, a csigolyának a rajza is jól látható. Jól látható az, hogy a felső rész eltörött és ide átvándorol. És a legfontosabb, amit tényleg el kell említeni, hogy ezt a rajzot ezt én illesztettem egybe, annak alapján, hogy a bokának, vagyis az alsó lábszának az alsó ízületének a magasságát összekötöttem, és ahhoz, hogy is mondjam, illesztettem a két csontmaradvány magasságát. Ez annyit jelent, hogy ez lenne a királynő, és ez lenne a királynő. És így néztek egymás mellett, amikor álltak egy fogadást. Vagy az esküvőjükön. Hát most tesszük megnézni ezen. Nagyon lényeges dolog, hogy a szemérem csontjuk hiányzik mind a kettőnek, és 1900-ban már van szemérem csontja is, és arról megállapították, hogy hét gyermeket szült ő. Menjünk tovább. Hát itt tetszenek látni, ennyi maradt. 1900-ra ennyi maradt a harmadik, úgynevezett harmadik Béla csontmaradványából. Teljesen ki van egyenesítve a csigolyája, borda az egy szem sincs, és egy sok minden hiányzik. A másikat tessünk szívesen, mert abból viszont semmi sem hiányzik jóformán. És hát van személyre csontja is. Nagyon lényeges a másiknak is. Igen, mehetünk. Hát pár szót akkor az ékszerekről, amit ott találtak a sírban. Hát itt van az az úgynevezett lelkereszt. Maga Kovács Éva, ő művészettörténés volt, ez a név nem idegen önöktől, mert a Magyar Szent Koronával kapcsolatban is ő írt könyveket és tanulmányokat. A Kovács Éva említette azt, és szó szerint azt mondja, hogy nagyon csodálkozik azon, hogy Európa leggazdagabb királyának egy ékszer roncsot tettek a sírjába. Hát ez az úgynevezett ékszer roncs, mert egyrészt ezek zománca, és a másik oldala is megvan ennek, és ez a kép, ez idegen ember, mert a másik oldalán volt, és valamikor ide előre került. A lánc pedig 15 darabba kerül, ez mind ezüst. Tehát tessék elképzelni, hogy az ezüst lánc, az szétszakad, nem is nyúl hozzá senki, a lánc, ezüst lánc elkorodálódik. Elkorodálódik az ezüst lánc. Ezüst lánc nem korodálódik, csak ugye egy oxid réteg vonja be, és védetté válik. Na most, ez a kantikó, ez ami a vonal alá került, itt van a kéz mancsettani, karterece, abból egy van, ez is ezüstes sérül. Akkor nagyon érdekes, hogy ezüst ugye a sarkantyú is, abban semmi korodálás nincs. Semmi az égett tengelyen. Ez a medkereszt, ez pedig lenne a jogar, de felhozta Kovács Éva, hogy ez három részből van, itt jól lehet látni az egyket rá, de az utolsó rész, mivel ahogy összehajlították, mert ez üres, ahogy összehajlították, ez a forrasztás az alsónak máshova került, mint a többiben. Mint érdekesük, hogy javították, kérdezi Kovács Éva. Amit erre készítettek, erre a temetkezésre, ugye? Mert ez egy temetkezésnek a mellékletei. Itt ezen a rajzon, mivel ez 1848-ban készült, így hozzávetőleg ugyan épségben van, ott hiányzik egy kicsi a keresztnek a tövén. Na most, ez a korona, ez 4-5 mm vastag ezüst. A vizsgálatok alapján pedig 1 000-kel kevesebb, vagy több salak van benne, mint a tiszta ezüstben. Tehát közvetlen a tiszta ezüst mögött van. Na most abból, hogy hiányozhat onnan a 4-5 mm-es kovácsolt ezüstből, hogy hiányozhat, ez az egyik kérdés. De a másik pedig lenne az, hogy tessenek elképzelni minden hozzáérés nélkül 21 darabra, amit össze lehetett számolni, 21 darabra tört szét. 4-5 mm vastag ezüst. Hozzá nem is nyúltak hozzá. És akkor azt mondja Marosi Ernő, egy másik művészettörténész, hogy rossz minőségű ezüst volt. Azért. Na most egyetlen egy minőségi ezüst sem törik így el, hanem a vas mondjuk, de ezt zárójelben mondta. És a magyar vizsgálatok, amik az 1800-as évek végén történtek, meg amit a 1990-es évek végén készítettek, ugyanolyan százalék arányban hozták ki tiszta ezüstnek, mint az egyik, mint a másik. És akkor a tiszta ezüst 21, mondom, a többi részt nem is számolva, 21 darabra törik szét, hozzáérés nélkül. Hát a többi, akkor még egy képet a mellékletekről. mert 68-ban felvették, és így nézett ki akkor tulajdonképpen, mint a rozsdamarta, nem ragyog, ugye? Tehát rozsdamarta az egész, de miért? Nem tudjuk. Ugye, mert az oxidréteg az nem ilyen felületet ad, hát az sima felületet ad egy ezüstön. Az csak úgymond elszíneződik magyarul, de a felülete nem változik. Igen? Hát akkor ebben befejezve ugye a királyságoknak a dolgait, tehát először építészetileg nem lehet ott a harmadik Béla, kettő az orvosilag nem harmadik Béla magyar királyról van szó, és negyedik pedig, amit említettem, hogy maga az építési sorrend sem kiteljesíti azt, hogy az harmadik Béla magyar király lett volna. Tehát külön-külön, mind a három külön-külön elég lett volna ahhoz, hogy megállapítsák azt, hogy nem azok vannak benne, akik állítanak. De ez sohasem kerül sor erre. Válasz sem érkezik.
Bocsánat, egy kérdésem lenne, hogy van egy megbízható DNS minta, amelyik biztos, hogy Árpád-házi király?
Na, nem tudok róla. Ne tessék, hanem én
szóval
nem tudom.
Nincs ilyen biztos.
Igen, igen, ez baj különben.
Tehát csak egymáshoz lehet bizonyítani.
Igen, igen. De ezeket a vizsgálatokat nem adták még közre, ahogy említettem önnek, hogy a következő ásatás, ugye ami már megtörtént, hála Istennek, aminek hála Isten találtak maradványt is, tehát most már ezek után őnek is közre kéne adni a vizsgálati eredményt. Többek között, hogy melyikben ilyen DNS arányok vannak például. Akkor... Ja, ne, elnézést, még egy pillanatra, csak azt, hogy hogyan nézett ki valamikor régen a Ronkert, azt esetleg megnézni. Itt van az a félköríves abszis, itt van egy út, ami annak idején keresztül alatt idősebbek biztos ismeri, és tudják. Ezt csak azért mutatom önöknek, mert mondjuk 70 akármennyiben kinézett ki. Itt van a püspöki palota, és akkor ez a Ronkert. Igen? Hát azért hoztam ezt a képet, mert 1848-ban a bizottság, aki feltalálta a úgynevezett királynőnek a csontmaradványát, amit még azért hadd említsek, hogy az akkori vizsgálat szerint 500 évesek lehettek azok a csontmaradványok. Tehát ha 1848-tól visszaszámítunk 500 évet, akkor is 1348-nál tartunk. Ez csak úgy mellesleg említelenek. Na, a lényeg az, hogy itt van a harmadik pillér, amiről beszéltem önnek, és itt kellene lenni ugye a úgymond királysírnak, és a 48-as bizottság azt mondta, hogy hát kell egy oszlopot odaállítanunk, hogy hát ott volt a királyunk temetkezési helye. Hát ahogy a 48-as hogy is mondjam, bizottság nem állítatott azóta se, azt most se, sőt a 70-es években készült ez a felvétel. Itt semmiféle jel nincs, a falon nincs semmiféle jel, hogy milyen fontos hely fölött állunk. Itt tetszenek látni, hogy ki van váltva egy kőnek a helye, itt egyetlen egy kiváltás sincs, se jelölés, hogy hát itt van. Végre egyetlen egy király találtunk, hát legalább megjelöljük, de hát azóta is eléggé hanyag a tudományos kutatás, hogy legalább a tudományos kutatás által feltételezett sírt sem jelöli meg saját magának. Igen, tovább? Hát ezt azért vetítem önöknek, mert 1984-ben hoppakkal egy pillanat, egy előző pár mondatot hadd mondjak, hogy 1936-ban feltalálták azt az 50-41-es sírládát. Na most abban a sírládában hihetetlen sok csontmaradványt találtak. A csontmaradványokat kiválogatták, egy személyhez utalták, és körülbelül 28 személy, meg plusz sok-sok embernek a maradványa, de azoknak egy-egy csontjai voltak csak. Na most, ezt az egész csontmaradványt, ezt az egész helyet még a jegyzőkönyv említi is, és nagyon érdekes, hogy Hankó Ildikor leírja, különben soha nem tudjuk meg, hogy azon a helyen úgy nézett ki a Föld, mintha egy vagy egy hete vagy egy hónapja megbolygatták volna a fölötte lévő Földet. Na most e felett átsiklanak, és akkor mondták, hogy kibontották ezt az 541-es, akkor kiszedték a csontmaradványokat, és megemlítették, hogy a csontmaradványok egytől egyig sárgás-barna színűek, olyan, mintha mauzolánban, zárt helyen, tehát nem földdel érintkezve lett volna. Na most, a Heisman-féle ásatás, Heisman-Imre-féle ásatás egyetlen egy olyan csontot nem talált, amelyik földdel ne lett volna, érintésre. Tehát az a 50-41-es sillárdában lévő csontmaradvány, annak ellenére, hogy azt állították, hogy Heisman Imre tette oda bele, annak ellenére nem Heisman Imre tette oda bele. Mert Heisman Imre leírja azt, hogy mit csinált a csontmaradványokkal. Tehát a 62-es ásatásából volt 6 láda, és azt átadta a polgári hatóságnak. A polgári hatóság átadta a templomba. De amikor 94-ben már elővették, akkor 5 láda volt már csak, és minden egyes láda meg volt bontva. Tehát itt nagy huncutságok vannak, és ezekben a ládákban voltak azok az úgynevezett 62-es ásatás. Akkor 74-ben is megmondta, hogy hova tette, vagy ott hagyta a helyre, amit aztán Kralovászki alá meg is találtok. Tehát az is erre a rendező. És a 82-ből csak egyetlen egy sírt talált, csontmaradványra, azt is ott hagyta, és később megtalálták. Tehát nem igaz az, hogy Heisman Imre tette az 541-es sírboltba, amit mutattam önnek, ezeket a csontokat, ráadásul olyan csontok, amik a Földen érintkeztek a Heisman-féle, ez meg nem érintkezett Földön. Szóval akkor kérdés volt, kivárták meg. És mi? Na most, ezeket a csontokat és az összes csontot, amit találtak 36-ban, azt különböző ládákba rakták. A ládákat pedig besülyeztették, biztos tetszettek járni Székesfehérvár, ott volt egy kereszt, nagy küllappa. Na az alatt volt egy mélyedés, azt végig kitéglázták, de amikor felbontották 84-be, akkor hát nem ládákat találtak jobbára, hanem újságpapírral letakart ládákat, de hát nem törzsfaládát, meg szabályosan elhasználtak, meg vízmentes, meg stb., hanem újságpapírra letakart ládák voltak, hát ezt azért mutattam, hogy ezt találtam, de nem is ez a lényeg belőle, hanem 84 óta aztán felemelték azokat a csontmaradványokat, azok a csontmaradványok fennhatósága alá tartozik, ma is, akkor is oda került tulajdonképpen, és hát azóta ő az, aki hát ura ezeknek a csontmaradványoknak, 1848-tól, ugye már 2006-ban is találtak, tehát az is hozzá tartozik. Hát ennyit akkor a 84-es felvételről. Tehát azóta sincs semmi eredmény. Vagyis van eredmény, csak közben nem adták, vagyis felünk nem közölték. Hát ez pedig lenne a 1993-ban elkezdtek ásni, vagyis előtte 89-ben, ez 93-as felvétel. Itt van az az úgynevezett harmadik pillér, és itt kell lenni ezen a helyen. Ezen a helyen kell lenni aznak az öt sírnak a helye, ahol hát a egyetlen egy királyt megtalálta Érdi János. Ez 93-as felvétel, igen, tovább. No, ez már akkor készült ez a felvétel, egy kicsit a lehet legyen kedves élesen. Itt van az a híd, amiről beszéltem önöknek, az az íve, a hídnak az ívét látszik, fölről fotóztam, és ez annak a kis a itt van a toronynak a déli, vagyis itt kellene lenni a déli falának, de ezt nem látszik. Nem is mutatták meg, nem is mutatják, nem is ásták ki. Ez pedig lenne a kis kerek apszisú épületnek az északi fala. Ezt csak azért mutatom, hogy akkor, amikor hát csináltak az úgynevezett nemzeti emlékhelyet, akkor így nézett ki, amikor dolgoztak vele. Csak azért mutatom, hogy nem lehet látni azt a alapfalat, ami tulajdonképpen a kis toronynak a déli fala lenne. Hát az lenne a lényeg, hogy megmutatnák azt, hogy hogyan illeszkedik. Na most, ha én megmutatom azt, hogy hogyan illeszkedik, akkor nem biztos, hogy ez 12. század is. A másik meg 11. századi. Na, ettől függetlenül csak annyit tudunk mondani, hogy nem mutatták, hogy menjünk tovább. Ez, ahogy helyreállították, és hát, úgymond hozzá is tettek, vettek egy-két téglával. Jó, azt tudjuk, hogy megkülönböztetettje. Itt lehet látni, hogy a két lényeges épület fölött egy hidat építenek. Hát nem látjuk az épületet. Hát régi felvételben meg pláne nem látom. Szóval, ha van két nagyon lényeges mauzóleumom a 12. századból, azt egy híd alá teszem. Szóval egyszerűen nem értem. Nem értem a tudományos kutatást, a szakvezetést, semmit. Hát hogy lehet ilyen tenni? Én, aki aztán tényleg nem értek hozzám, hát hogyan tehetem ehhez? És ki egyezik ilyenbe bele? Na jó, ezek kérdések csak. Igen, tovább legyen. Hát itt van az a híd, tehát jó. Innen lenézek, látom, amit az előbb tetszettek látni, ha onnan lenézek, a másik oldalról legyen, akkor pedig ezt látom. És kész. És nincs tovább. És nagyon érdekes, hogy azt a délkeleti apszist pedig abszolút nem látom, mert ugye az ettől délebre volt. Itt pedig látok egy falat. Kész. Ennyi. Délkeleti apszisról nincs szó. Hiányzik. Igen. Hát ezt azért mutatom önöknek, hogy volt, ugye mindenki tud róla, hogy volt egy pályázat. A legrosszabb pályázat megkapta a felépítési lehetőséget. A felépítés 500 millió forintban kerül. Ez körülbelül 4 évig itt tartott, ez a bizonyos tetőrész. Ami olyan érdekes, hogy olyan részeket vettek be vele, ami hát nem is 11. századi. Tehát a 11. századi kőmaradványok kint maradtak az esőn és a napon. Mert majd tetszenek látni. Ja, és itt van az az úgynevezett híd, ugye, ami az egyik meg a másik, hát nem látom a másikat, elválasztja egymástól. Itt kellene lenni errefelé. A délkeleti apszisnak azt nem fogom látni, mert ott már egy ház épült helyette, és semmit sem látom. Csak átmehetek rajta, de jó, hogy itt átültek, közlekedhetek, de a lényeget az abszolút eltakarom. Abszolút. A következő fenyegetés. Hopp, ezt rosszul raktam, elnézést, esetleg egy kicsit oldalfordul. Azt akartam vele mutatni, hogy a bal felső sarkon tetszenek látni azok a 11. századi kövek, és erre felé, ahogy lefelé tetszenek tekinteni, ott van az első, hogy is mondjam, merevítése a tetőnek, amit kitámasztottak oda. Na most erről nem is beszélve, hogy mennyi beton kellett oda beönteni, az pedig ásatási terület, és a 11. úgynevezett 11. századi köveket nem védi. Akkor hát ez minek készül? Hát három pillért ott véde? Hát az is már későbbiek 12-13. Században itt élik. De nem biztos, hogy hát azokat véde? Minek? Hát csak a tető oda kellett volna az apszishoz, meg a két torony alapon. Hát az 11. századi. Igen. Hát ennyi, hogy ezt azért, hogy lebontják, ugye 4 esztendeig volt, a bontás sem 2 fillér volt, azt is megemlíthető, vagy gondolható inkább, és kész. Ennyi. 4 évre felhúzták ezt a... nem tudom mi. Döbbenetes, és tessenek megnézni, itt vannak a 10. Úgy ő általuk feltételesen datált 11. század. Hát és épp azt nem érni. Igen, megjött. És mostani, lebontották, és akkor kész. Itt van, ugyanúgy áll most, mint ahogy tetszettek látni, annak előtte vetítettem a 70-es évekből egy képet, avval a különbséggel, hogy ezeket hozzáépítették. Itt van ugye a úgynevezett Mátyás királynak, a mauzóleumának a sokszög záródású félköríves apszisa, már ezt egyben mondtam. Tehát, és ezt automatikusan itt tovább építették, mintha ott lett volna. Nincs semmi adat, nincs arra, hogy az tovább folytatódott volna. Semmi. Ennyi. Hát itt tetszenek látni, ahogy itt a főjén bejáratról be tetszenek jönni. Itt van a központi sír, ez volt az eredeti 38-as tető. Most nagyon szárazon, ekkorára kiépítették, mint ahogy most tetszenek látni, és rendesen, tényleg vízmentesen, fakóban benne van a láták, amiben a csontok el vannak helyezve, ez ilyen fakóban vannak be, a le lehet menni lépcsőn, és hát most egy fokkal jobb helyzetbe kerültek azok a csontok, amit ott találtak. Ennyi. Tulajdonképpen ennyi lett a változás, hát legalább 6-700 millió évek tudták ezt csinálni. De nagyon szép különbség. Szóval egyáltalán miért szükséges az, hogy ami tényleg nemzetközileg, a falak kint vannak, föld, zöld fű környékezik, tehát látni lehet, hogy hol van fal, hol van fű, azt megváltoztatják, jön 500 millió ér egy tető, utána jön nem tudom hány millió, hát 100 biztos volt a bontán, és akkor oda jutottak majdnem, ahol elkezdtek. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk a Romkertben, újfent, és ez már 2006-os felvétel. Hát itt kell megtalálni a királyi csontmaradványait. Tehát egyet sem találtak igazoltan, pedig a többi sem az, amit azt mondják, hogy királyai nyugszanak azokban a ládákban, amit letettek a újabb helyére. A harmadik bélelepés, vagyis tulajdonképpen, amit 48-ban megtaláltak csontmaradványokat, az nem került ide, hanem az maradt a Mátyás templomba, a díszes sírhelyen, az északi oldalajóba, és két láda pedig lent van az altemplomba. Két jelöletlen láda. De, vagyis rész, de nincs rajta jelölés, ugyanúgy, mint a másikon, ami fönt van. Még egy gyakorlatilag. Hát ez csak egy másik kép, ugye, ahogy hosszába elnéz az ember. Itt ez a sok-sok beton építmény, ez annyira volt jó tulajdonképpen, hogy itt nagyon sok maradvány volt az ásatásból, és ezekre tulajdonképpen ráépültek, mert itt kellett volna lenni annak, és itt van tulajdonképpen a nagy toronynak, ami a 14. században építette, a nagy toronynak a alappal maradványai, de arra rábetonoztak tulajdonképpen, és itt is végig beton már. Tehát olyan helyeken, amit hát még ásni lehetett volna, vagy egyáltalán kell leásni, mert tényleg aztán már minden milliméterét felásták, de hát ettől függetlenül azt be is betonozták. Hát tulajdonképpen ezt tudtam elmondani önöknek, hogy Dióhéjbe gyorsan, hadarban tényleg ne tessenek el aludni előtte, vagy közben. Hát ennyit lehet látni, ennyi ellentmondással, ennyi kérdéssel, tényekből a méretek és a megtalált adatok, ugye teszem fel ilyen csontmaradványok, teszem fel olyan, hogy egy 10. századi sírhoz 11-12. Századi falat kell megmondani, stb. Szóval ezt lehetne sorolni adatok halmazával, de hát az még rosszabb lenne. Hát ennyit erről, Avval nyugodtan elmehetünk innen az előadásokba, hogy királysírjainkat igazolni nem tudtak a mai Székesfehérváron az antropológusok. A régészet nem tudta igazolni, hogy a háromhajós épülete az királyi bazilika lett volna valaha is. Arról pedig nem, amit a források mutatnak, tehát a rajzok, metszetek, de látható egyhajós, egykornyi épületet nem keresik, stb. Stb. Szóval ezek az ellentmondások megvannak, az adatokkal, tényekkel bizton elmehetünk, mert azt már, amit tetszettek látni 1853 óta, olvashatjuk, láthatjuk, most feltárottan, bemutatottan, ennyit tudunk, hogy sajnos királysírjaink ott, ahol említik, nincsen. Hát én ezt nem azért mondtam, hogy mások rovására. A kutatásban sohasem lényegesek a személyek, amik már 200 év óta előtérbe kerülnek. Nem a személyek a fontosak, hanem azok az adatok, felfedések, elméletek, amiket az emberek megalkotnak, és én véleményem szerint az van, hogy tegyük most már azt, hogy ne egymás ellenébe csináljuk a dolgainkat, kutatásainkat, feltevéseinket, hanem lehet egymással megbeszélve egymás sért tegyük, mert hát önmagunkért tesszük, az önmagunk történelmét tesszük. És egy kicsit azért, hogy lépjünk már el egy lépést az igazság felé. Köszönöm.